Beszélgetést hallanak a szombathelyi Szili János egyházmegyei gyűjtemény és látogatóközpont első évfordulója kapcsán. A beszélgetést Soproni Mónika készítette.
Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, május 15-én múlt egy éve, hogy megnyílt a Szili János látogatóközpont. A központ vezetőjével, dr. Perger Gyula igazgatóatyával és kollégáival, Iván Henriettával, gyűjteményvezetővel, Baranyai Martin tárlatvezetővel, valamint Fábián Tamás informatikussal beszélgetünk a mai adásban. Szeretettel köszöntelek benneteket! Eltelt ugye egy év, sok munkával, örömmel, izgalommal és nehézséggel. De ne is fussunk ennyire előre, hanem kezdjük az elején. Minek és kinek a fejéből pattant ki ez a gondolat, hogy látogatóközpont legyen a Püspökvárban?
Dr. Veres András megyés püspök úr szándéka volt a látogatóközpont létrehozása, hogy a Szent Márton év keretében renovált és részben újjáépített szombathelyi püspöki palota, valamint a székesegyház, az egyházmegyei könyvtár, levéltár, kincstár és múzeum értékeinek, kincseinek bemutatása céljából a korábban önállóan működő intézmények egyesítésével megalakuljon ez a látogatóközpont. Ez a szándék valósult meg 2017. február 1-én, amikor Császár István egyházmegyei kormányzó úr alapító levél aláírásával életre hívta a Szili János egyházmegyei gyűjtemény és látogatóközpontot. A tavaly évben ünnepeltük a Szombathelyi Egyházmegye megalapításának 240. évfordulóját, és ez az évforduló is jó alkalom arra, hogy minden érdeklődő előtt megnyissuk a püspöki palotát, és Szili Jánosról nevezzük el egyházmegyei gyűjtemény és látogatóközpontnak. Feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen Szili Jánosról neveztük el a látogatóközpontot. Szili János a szombathelyi püspökök sorában egy valóban kiváló képességű, erős akaratú, jó szervezőkészséggel megáldott és mélyen hívő, egyházias érzékű főpap volt. Legfőbb törekvése természetesen a papok és hívek hitéletének elmélyítése volt. Püspöki szolgálatának első ténykedéseként kiadta az úgynevezett instrukciót, amelyben részletesen és konkrétan megszabta a papok és hívek sürgős tennivalóit a lelki megújulás érdekében. Ilyen jellegű és ilyen színvonalú törvénykönyve ez időtájt nem volt egyetlen magyar egyházmegyének sem. Szolgálata kezdetén kinevezésének évében azonnal hozzáálltott a papnevelő intézet felépítéséhez, mert tudta, hogy jól képzett és példás életű papok nélkül a lelki megújulás elképzelhetetlen. Majd gondoskodott tudós tanárokról, de gondja volt arra is, hogy elsősorban kispapjai, papjai számára megalapítsa az úgynevezett székesegyházi könyvtárat, amelynek anyagát a Dorfmeister István által kifestett termekben helyezte el. Az így kialakított, szép és művészi könyvtár szinte csábította a papokat, papnövendékeket a könyvtár használatára, az önképzésre, szellemi és lelki műveltségük gyarapítására. A papi hivatásoknak ez a tudatos ápolása, a papképzés ügyének felkarolása lehetővé tette, hogy Szili püspök egyre több pap nélkül maradt lelkipásztori állomás helyet betöltsön. Sőt, amikor egy császári rendelet azt lehetővé tette, 65 teljesen új plébánosi és több mint 20 kápláni állást is szervezett. Többet, mint bármelyik egyházmegye abban az időben, hazánkban. De a hitélet fellendítését szolgálta az is, hogy kötelezően előírta egy új, egységes katekizmus használatát. A léleképítés és az egyház szervezés mellett Szili János sokat tett a város szellemi és kulturális életének fellendítése érdekében is. Több kulturális intézményt alapított, közéjük tartozott a Szálla Teréna, az ország első kőtára, múzeuma. Ebben a kőtárban összegyűjtötték a különféle városi ásatások során előkerült értékes ókori tárgyakat. Ilyen jellegű intézmény nem volt Magyarországon, még Budapesten sem. De Szili nevéhez szűződik a közkönyvtár, a gimnázium, a líceum, sőt az első szombathelyi nyomda is, s nem utolsó sorban több művészi értékű alkotás, a Székesegyház, a Püspöki Palota, a már említett papnevelő intézet és a Zöllbei Ház. Ezek az épületek értékes festményeikkel, berendezési tárgyaikkal a mai szombathelynek is büszkeségei. S mindezekkel az alig 3000 lakost számláló várost Szili elindította az igazi várossá fejlődés útján, és a hálás utókortól kiérdemelte a város második alapítója címet. Ez az elnevezés kétszeresen is kötelez bennünket arra, hogy gondos és felelős gazdái legyünk a Szili által ránk hagyott értékes örökségnek. Ezért is esett a látogatóközpont elnevezése Szili János püspök személyére. A látogatóközpont szervezés koordinálja a fentemlített intézmények munkáját, szervezi látogathatóságát, amelyek közül eddig is megtekinthető volt a Székesegyház, a könyvtár, a kutatók számára a levéltár is, de egy éve mindenki számára látogatható lett a Püspöki Palota, első emeleti barokk termei, a földszinten elhelyezett kiállítások, a Székesegyház tornyában kialakított kiállítóhelységek, onnan páratlan kilátás nyílik a városra.
Pontosítsuk talán a kedves hallgatóknak, hogy mely részei lettek látogathatók a Püspöki Palotának, mi az, amit megtekinthet bárki, aki az utcáról betér hozzátok?
A Püspöki Palota barokk szárnya lett látogatható, amely magában foglalja az első emeleti püspöki magánkápolnát, a Mikes könyvtárat, azt a szobától IV. Károly király szállt meg Mikes püspök vendégeként, a Szent Pál terem Dorfmeister István festményeivel, a Sárga szalon, a Püspöki Palota nagy terme, a metszetterem, valamint a püspöki portrékkal díszített előszoba. Az első emeleten nyert elhelyezést a kincstár, ahol az egyházmegye legértékesebb műkincseit csodálhatja meg a látogató. A földszinten a Szalaterénán kívül 3 állandó kiállításunk van, a folyosón a 15 püspök ténykedésén keresztül megismerhetjük az egyházmegye történetét. Valamint Mindszenti József bíboros és Brenner János vértanú papunkról látható egy-egy állandó kiállítás. Szeretnénk külön kiemelni, hogy a Brenner kiállításban elhelyezésre került az a véres karing, reverenda nadrág, amelyeket Brenner János viselt meggyilkolásának éjszakáján 60 évvel ezelőtt, 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka. De külön vitrin emlékezteti az ide látogatókat az 1991. augusztus 19-i történelmi jelentőségű pápa látogatásra. A vitrínben látható az a miseruha, amelyet II. János Pál pápa viselt a szombathelyi reptéren bemutatott szentmisén, látható az általa használt kehely és liturgikus könyv is az ő aláírásával.
Gyula atya, egy kérdés merült itt föl bennem, mert múltkorában még kim volt a Székesegyházban az a vitrín, amiben a Boldog Brenner János karinge volt. Az csak ideiglenes volt, vagy esetleg van arra mód és lehetőség, hogy ott fogjátok elhelyezni a Székesegyházban, mint mondjuk Rakóba, a II. János Pál bazilikába, a II. János Pál holmiát?
A Székesegyház plébánusával, Császár István atyával is közösen arra kompromisszumra jutottunk, hogy ez a reverenda és ez a karing, ez a véres ing, ez a kiállításunknak a központját képzi, a szívét alkotja, úgyhogy ez mindenképpen a Püspöki Palota Brenner kiállításában lesz továbbra is látogatható. Annál is inkább, hogy a Székesegyházban nagyon-nagyon nyírkos a levegő, és egy hétig tartottuk ezt a karinget és a reverendát a Székesegyházba, és egy hét után olyan állapotba került, hogy a kiállításban, amikor visszatettük, két napon keresztül kellett szárítani ezt a karinget, ezért sem kerülhet és maradhat a Székesegyházba, csak ideiglenesen nyert ott elhelyezést a boldogávatás napjaiban.
De ez egy remek ötlet volt egyébként.
Köszönjük.
Mi is köszönjük, hogy láthattuk. Korábban ugye volt a Szálláterén a kiállítás, ami beépült a mostani kiállításba. Martin, mit tudhatunk erről?
Természetesen a látogatóközpont felépítése előtt is látogatható volt a Szálláteréna, ez továbbra is így van, viszont bővült a gyűjtemény. Az ide látogatók most olyan elemekkel, vagy olyan dolgokat is láthatnak a kiállításban, mint mondjuk Mária Terézia királynő által kiadott alapítólevél, és ennek a megerősítő bullája, melyet 6. Pius pápa adott ki, továbbá a 10. püspöknek, gróf Mikes Jánosnak az éremgyűjteményét is megtekinthetik.
Egy ilyen fiatal embernek, mint te vagy, hogyan az az ötlet, hogy egy egyházi látogatóközpontban vállaljon munkát?
Szerintem nagyon fontos az, hogy fiatalon is egy nagyon jó közösségbe lehet kerülni, ezt az egyház berkein belül egy nagyon jó dolognak tartom. Nagyon örülök annak is, hogy tényleg fiatalos a közösség is itt, mind a kreativitásomat, mind pedig a munkámat megbecsülik.
Egyébként valóban jó belépni a látogatóközpontba, mert akárhányszor az ember rátok néz, mindig csak mosolyogtok. Úgyhogy ezt köszönjük, és maradjon is így. Milyen feladataitok vannak itt a mindennapokban?
Az első számú profilunk mindenképpen a látogatóknak a fogadása. Tehát mindent ennek rendelünk alá. Ez a legfontosabb feladatunk. Ezen kívül még ugye koncerteket tartunk. Szerencsére Püspök atya is meglátta ebben a lehetőséget, és ő is ugye előadássorozatot hirdetett meg nálunk, tehát ezeknek otthont kell adnunk. Úgyhogy ezeknek az előkészületeivel vagyunk elfoglalva, de ez semmiképpen sem mehet ugye a látogatás rovására. Tehát első számú célunk az mindenképpen az, hogy ezt a múzeumi rendszert fenntartsuk.
Tamás?
Én informatikai szempontból közelíteném meg ezt a kérdést. Mint minden nagyobb vállalatnál, így a látogatóközpontban is jelen van egy irodai részleg. Az intézmény informatikusokén biztosítanom kell, hogy technikai szempontból sálljon meg az élet, és a munkatársak zavartalan dolgozhassanak irodai munkafolyamataikban. Nyilván fontos a biztonság a tárgyak műkincseket tekintve, de épp úgy informatikai szempontból is, gondolok itt az adatok, állományok biztonsági mentésére, tárolására. Mindennapjaink része lehet még egyébként a digitalizálási, kiadványszerkesztési feladatok, koncertek, rendezvények hangosításának, technikájának biztosítása, illetve különböző fejlesztések tervezése, bevezetése. Kiemelném itt a látogatóközpont weboldalát, mely folyamatosan frissül, így naprakész információkkal szolgál az érdeklődőknek, a látogatóknak.
Köszönjük szépen! És akkor az egy hölgy, aki itt van körünkben. Henny, neked mivel telnek a napjaid?
Április 1-től vagyok a látogatóközpontnak a munkatársa, és a munkával való ismerkedés után most elsősorban a tárlatvezetés tölti ki a mindennapjaimat. Először tartottam tőle, hogy milyen lesz majd, hogy ugyanazokon a termeken kell naponta többször végig kalauzolni a látogatókat, de nagyon hamar rájöttem, hogy éppen ez a szépsége ennek a munkának, hogy minden alkalommal annyira különböző emberekhez kell szólni. Igyekszem a vezetés elén egy kicsit megismerni a vendégeket, és a kiállításnak, a barokk termeknek a szépsége az mindenkit rögtön magával ragad, ezután pedig az az izgalmas kihívás, hogy hogyan tudom a legkülönbözőbb embereknek a figyelmét lekötni, ráirányítani a fontos dolgokra. Hogy számomra egy-egy vezetés a találkozásnak, az evangelizációnak is az eszköze. Tegnap például egy orosz ortodox és egy tatár muszlim házas pár érkezett együtt a látogatóközpontba, és nagyon kíváncsiak voltak a liturgikus tárgyakra, hogy mire valók, mire használjuk őket, és egy nagyon izgalmas párbeszéd alakult ki közöttünk.
És mindezt milyen nyelven?
Hát ezt éppen angolul folytattuk.
Milyen nyelvekre vagytok, Gyula atya, berendezkedve, hogyha most itt tatár-muszlim házas pár, meg orosz-ortodox?
Angol-német-olasz nyelven tudunk tárlatvezetést biztosítani.
Fantasztikus. Gyula atya, te is részt veszel a tárlatvezetésben, ugye? Ha jól tudom.
Éppen most 9 órakor is egy tárlatot vezettem. Nagyon nagy örömmel mutatom be én is a püspöki palota termeit, hiszen 1995-től kispapkoromtól kezdve járom ezeket a termeket. Annak idején székesegyházi káplánként a minisztánsémat is sikerült behoznom, amikor még nem voltak látogathatóak ezek a termek. Konkoly püspök atya nagyon-nagyon szeretett vezetni a püspöki palotába, sőt sikerült többször rávennem arra, hogy ismerőseimet behozhassam a palotába, és ő tényleg örömmel vezette végig a palota termeibe a látogatókat. De ugyanúgy kispapéveimből előjönnek a szentesték, a szentestéket mindig a püspöki palotánk a barokk részébe töltöttük, éppen a Mikes könyvtárba. Ma is előttem van, ahogy az egyik sarokból volt a karácsonyfa, aztán püspök atya a nagypréposttal, kanonokokkal foglaltott helyet, illetve mi a könyvtárszobának az egyik sarkába álltunk, karácsonyi műsort adtunk, és azon az estén a kandallóba is mindig begyújtottak. Ezt a látogatók is megkérdezik, hogy használható-e az a kandalló, mind a mai napig használható, kispapéveimben pedig minden szenteste használatba is volt.
De jó, akkor nagyon szép élményeid vannak erről az időszakról is. Viszont az előbb felmerült, hogy elindult egy Martinus exkluzív koncertsorozat. Hogyan gondoltatok erre? Mi volt ennek a kiinduló pontja, hogy pont a Püspökvárba és a Székesegyházba egy ilyen koncertsorozatnak adjatok helyet?
Már a megnyitó előtti sajtótájékoztatón is bejelentettük ezt a szándékunkat, hogy koncertsorozatot szeretnénk indítani, és 2017. szeptemberétől valóban igényes klasszikus zenével és értékes előadásokkal töltöttük meg a két patinás épület, a Székesegyház, valamint a püspöki palota tereit. A koncert megálmodói Lakner Bognár András, az egyházmegye zenei igazgatója a Székesegyházba, és jó magam pedig a püspöki palotába szerettem volna koncerteket, és a két alapötlet elgondolásaként született meg ez a koncertsorozat. Dr. Székely János megyés püspök úr és Császár István helynök úr támogatásával. A püspöki palotának a díszterme valóban kiváló akusztikájával, elsősorban kamara előadóestek helyszínéül szolgál, olyan neves előadókkal, mint Balog József zongoraművész, a méltán híres szombathelyi Bozsodi vonós négyessel, de igazi csemegét jelentett Vörös Szilvia és Duleba Lívia francia líraestje. A székesegyházi koncerteken jelentős szerepet kapott az egyházmegye legnagyobb és legmodernebb orgonája, amely páratlan hangjával méltó a hangszerek királynője megtisztelő címre. Igazi kuriózumként a Szent Efrém férfikar hangversenye koronázta meg a sorozatot, de Kertesi Ingrid, Lisztdíjas operaénekesnő és tanítványainak koncertje is nagy sikert aratott. Az adventi készülődés során is szép és igényes programmal készültünk. Szemere Zita operaénekesnő és a Brenner János Általános Iskola gyerekkórusának éneke segítette a karácsonyra való készülődést. Aztán az őszi program sorozat Császár Angéla, Jászai Mari díjas színművész előadásával zárult a püspöki palota Maulbercs termében. Elmondhatom, hogy a hangversenyekre rendkívül nagy volt az érdeklődés, amely elsősorban a neves előadóknak volt köszönhető, de a püspöki palota dísztermének különleges atmoszférája is magával ragadta a közönséget. A tavaszi szezonban a koncertek februártól május közepéig két hetente kerültek megrendezésre püspöki palotában, május közepétől pedig a Székesegyházba. Felléptek többek között a budapesti szaxofonkvártett művészei, a budapesti vonósok Rónaszéki Tamás vezetésével, aztán majd júniusban a Székesegyházban hallhatjuk Sümegi Eszter operaénekest a Bozsodi Kvártett kíséretében, de mindezek mellett nagy hangsúlyt fordítunk a helyi művészek és a kultúra támogatására. Kismárton zongora művész, ezért Osztosics Eszter és Éva hegedűművészek közreműködésével adott hangversenyt áprilisban, ugyancsak a Szavária Kürt Kvártett tagja is felléptek. Anyák napjához kapcsolódóan pedig Kutvölgyi Erzsébet, Kossuth és Jászai Mari díjas művésznő előadóestje volt a palotában, ahol az anyák napi CD-jét is bemutattuk, amelyhez Dr. Székely János püspökatya írta az ajánlást. Éppen a mai napon lesz orgonahangverseny a Székesegyházban. Dr. Pem László, korábbi zeneigazgató szólaltatja meg a hangszert, aztán jövő héten csütörtökön pedig Magyarország székesegyházainak orgonistáit hallhatjuk. Elárulhatom már azt is, hogy az őszi koncertek is szervezés alatt vannak. Októberben a Mozart Requiem fog felcsendülni a Székesegyházban, és december 8-án, szeplőterem fogantatás ünnepén Piti Katalin művésznő lesz a vendégünk.
Ki gondolja ki az előadásokat, hogy kit hívjatok meg? Kik legyenek az előadók?
A kérdés jó. Legutóbbi alkalommal püspök úrnak a tanácsát, véleményét is kikértem e tekintetbe, illetve Császár István helynök urat is megkérdeztem, illetve András és jó magam gondoljuk át, hogy kik legyenek a fellépő vendégeink.
Mert ebbe a két évadba azt hiszem, hogy felállítottatok egy olyan mércét, amit
nehéz
tartani. Igen.
Igen, próbáljuk.
Azt gondolom, ismerve titeket, meg az elképzeléseket, milyen érzések vannak bennetek az elmúlt egy évet illetően? Gyula atya, kezdjük akkor veled.
A megnyitás időpontja az nem volt véletlen, május 15-én nyitottunk meg. Tavaly május 13-án ünnepeltük a Fatimai Jelenések 100. évfordulóját, és István atyát arra kértem, hogy a Szűzanya ünnepéhez közeli hétköznapon adjuk át a látogatóknak a palotát, és mielőtt megnyitottuk az épületet, a Szűzanya oltalmába ajánlottam a látogatóközpontot, a munkatársaimat és minden ide látogatót.
Május 13-a és a Fatimai Jelenések, azt gondolom, nagyon is szorosan összefonottak veled, akár ezt a várost nézem, akár a mostani helyeidet, meg egyáltalán Szűzanyához való kötődés, az nagyon fontos a te életedben.
Ez így van, 2006-ba kerültem Szentkirályra, és abban az esztendőben indította a Magyar Katolikus Püspöki Kar egy nemzeti imaévet, és ebben nemzeti imaévben elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk, ahol elsősorban magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért imádkozunk. Örülök, hogy azóta is Szentkirályon tartják ezt a fatimai engesztelést, és amikor hazakerültem Rómából 2011. augusztusába, és Toronyba és a hozzátartozó községekbe, Dozmat, Bucsú, Sék községekbe kerültem, itt is elindítottam ezt a fatimai engesztelést, ugyanúgy, mint annak idején Szentkirályon, úgyhogy minden hónap 13-án tartjuk ezt az engesztelést.
De ebbe te voltál az úttörő, de ahogy nézem a martinus.hu-t, sokan ugyancsak a nyomodba léptek a fatimai engeszteléseket illetően.
Ez örülök, ha így van.
Bocsánat akkor, hogy így beleszóltam. Tehát akkor miért is május 15-én nyílt meg a látogatóközpont?
Május 13-a éppen szombatra esett, és a ehhez közeli hétköznap az 15-e volt, hétfői nap, és fontos volt számomra, hogy ez az ünnephez kapcsoljam a látogatóközpont megnyitását, éppen a Szűzanya iránti tiszteletem is erre indított, hogy ez így legyen, hiszen mindegyik szolgálati helyem, ahova kerültem, a szolgálatom kezdetén mindegyik egyházközséget, vagy annak idején az egyházmegyei kollégiumot mindig a Szűzanyának az oltalmába ajánlottam. Így volt ez most is, ahogy említettem, hogy a látogatóközpontot, a munkatársaimat és minden ide látogatót a Szűzanya oltalmába ajánlottam, és az azóta eltelt egy év a gondviselés és a Szűzanya közbenjárását valóban megtapasztalhattam ez alatt az egy év alatt az itteni munkámba is, vagy ezt lelkipásztorként is a 17 év alatt.
És mennyire nehéz, vagy nem annyira nehéz összeegyeztetni a gyakorlati lelkipásztorságot, lelkipásztorkodást a látogatóközpont és a gyűjtemény koordinálásával? Mert azért ez...
Valóban nem könnyű, tehát 4 faluba helyt állni, úgyhogy ott is mindig, minden nap megtegyem azokat a feladatokat, amelyek egy lelkipásztornak feladatai, illetve itt a 3 intézménybe is helyt álljak, a könyvtárba, levéltárba, illetve a látogatóközpontba. De ahogy az előbb említettem, hogy külön hálás vagyok a gondviselésnek, és amiért még nagyon hálás vagyok, hogy nagyon jó munkatársaim vannak, olyan jó megtapasztalni, hogy otthonuknak és nem munkahelyüknek érzik a palotát, jó megtapasztalni segítőkészségüket és a munkához való nagyon pozitív hozzáállásukat.
Ha megengedtek mindannyian egy személyes észrevételt, amikor tavaly alakítottátok ki a látogatóközpontot, ugye azért elég sűrűn eljártam erre, és amikor még este 10-kor is mindannyian itt voltatok, és amikor kérdeztem a Gyula atyát, hogy ki segít, és mondta, hogy ti itt vagytok, Martin, Tamás, mindenki. És zokszó nélkül, lelkesen, tényleg akkor is már mosolyogva együtt készítettétek el. Igazából ez valahol a saját kis gyermeketek közös szerzemény. Martin, hogy telt ez egy év?
Úgy érzem, hogy tényleg a tapasztalatnak a gyűjtés, vagy a tapasztalatgyűjtés éve volt ez az első év. Nagyon sok minden felmerült bennünk, amit tényleg a megnyitás előtt csak gondoltunk, de nem nagyon tudtunk előre tervezni. Úgyhogy én nagyon csak várom az idei évet, hogy végre egy naptári évben teljesen nyitva legyünk, és láthassuk mind a téli időszakot, amikor azért kevesebb látogató van, mint pedig a mostanit, amikor szervezett csoportok, nagy létszámban, egyéni látogatók is rendszeresen jönnek, úgyhogy milyen az, amikor azért sűrűbb a program.
És bírjátok fizikailag, szellemileg, tehát azért nagyon oda kell figyelni, hogy kinek mit mond az ember, meg hogyan adja elő.
Vannak azért sűrűbb napok, ez egyrészt adódik abból is, hogy ugye mind a palota, mind pedig a Székesegyház tornyai látogathatók, ezeket mindig igyekszünk összeegyeztetni, hogy...
Van néhány kilométer a lábatokban, azt hiszem.
Lépcsőzéssel mostanában nem volt probléma, úgyhogy igazán neki kellett veselkednünk. Ami a legszorosabb időpont, az szerintem mindig is a Szavária karnevál volt és lesz. Akkor van általában egy napra leszámít, vagy egy napot alapul véve a legtöbb látogató, de tényleg mindig úgy kell intéznünk, hogy mindenki elégedetten távozzon tőlünk.
És ilyenkor tudtok kompromisszumot kötni, Gyula, ha neked is szól ez a kérdés, hogy ha mondjuk karnevál van, ugye akkor vasárnap is van karnevál, akkor valahogy kompenzáljátok a túlórát?
Nem, tehát ez nagyon ragaszkodtam, hogy hiába van karnevál vasárnap, vasárnap az valóban az úrnapja, és az a munkatársaim számára is az úrnapja, tehát vasárnap a karnevál idején sem nyitunk ki. És ez, amíg én vagyok az igazgató, ez ragaszkodni fogok, hogy a munkatársaim számára is a vasárnap az vasárnap.
Valóban, aki a karnevál alatt meg akarja nézni, csütörtök, péntek, szombat meg is tudja nézni.
Így van, és a karnevál idején pedig óránként vannak vezetések. Tehát,
és meghosszabbított nyitva?
Így van, uh-huh. Így van. Tehát tavaly már 9 órától, 10 órától voltunk nyitva, este 6 órakor volt az utolsó vezetés, az idejében pedig úgy hirdettük meg, hogy már 9 órától vezetünk, és az utolsó vezetés az este 6 órakor van, mert azt követően pedig már következik a felvonulás.
Felvonulását akkor
tehát
nem is lehet, persze.
Be kell fejeznünk, és akkor valóban óránként vezetünk, én is beszoktam ekkor állni.
Emlékszem, tavaly is már jöttél, és megyek vezetni, és akkor én pörgősen mentetek mindig.
Igen, ez a idejében is így tervezzük.
De ez teljesen jó, hát 9 tárlatvezetés, hát aki azt nem tudja igénybe venni, mert vasárnap akar menni, az akkor nem is akarta megnézni igazából.
Annál több, mert ugye párhuzamosan mennek a csoportok, tehát 10 perces csúsztatásokkal.
Szere azért hárman, az nagyon komoly.
Csoportokat, igen, uh-huh. Tehát hogy lentkeztük, a másik csoport fönt kezdte. Tehát azon a napon, illetve abban a két napban, pénteken és szombaton több mint 800 látogatónk volt.
Tényleg, erre nem is tértünk ki. Hogyan alakult a látogatóitok száma?
Igen, ez egészen friss adat, mert tegnap voltunk egyévesek, és bekértem mindenhonnan az adatokat, hogy be tudjak itt számolni. Tehát egy év alatt 656 vezetésünk volt, és 16.253 látogatónk.
Hát az gyönyörű. És esetleg lehet tudni, hogy a városban mondjuk ilyen rangsorban hol van a látogatóközpont?
Hát ezt nem szeretném rangsorolni, mert nem szeretnék irigységet ébreszteni mindenkibe.
Tehát akkor benn van a dobogós helyek között?
Benn van a dobogós helyek között, igen. A Szavária múzeum volt a leglátogatottabb, illetve az Ízeum évi 12.000 látogatóval, de hát valamennyivel fölöttük vagyunk.
Hát csak egy picit. Henny, nem baj, hogy április óta vagy a látogatóközpontban, de mi az azóta a benyomásod? Ez az eltelt idő hogyan alakult neked?
Hát egyrészt nagyon megtisztelőnek érzem, hogy itt dolgozhatok, és nagy büszkeség nekem, amikor látogatókat vezethetek itt ebben a központban. Én kimaradtam a munkadandárjából, igazából én a kézbe ültem bele, de nagyon hálás vagyok Gyula atyának és a munkatársaimnak, hogy ilyen minőségű és színvonalú kiállítást hoztak létre, hogy büszkén dolgozhatok itt.
Még egy kérdés felmerült bennem. Hát azt hiszem, hogy ez a Gyula atyának fog szólni, de előbb még Tamásnak az az elmúlt egy éves tapasztalata elmaradt. Hallgassunk meg téged.
Igen, én csak annyit tennék hozzá, hogy én személy szerint nagy örömmel érkezem nap mint nap a munkahelyemre. Hiszen tudom, hogy bármilyen feladat érkezzen, együttes erővel és a jó közösségnek köszönhetően bármit megoldunk.
Egyébként az annyira lejön rólatok, hogy mindenkinek csillog a szeme, és úgy örül egymásnak meg a munkájának, hogy jó rátok nézni. Végre egy munkahelyen szívesen mennek az emberek. Meg ahogy látom, tényleg jó a közösség is, ez fantasztikus. Maradjon mindig így. Szóval az jutott eszembe, hogy kiválogatta össze ezt a csapatot, vagy nyájat, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
A legjobb szó erre a gondviselés.
Na jó, de hát a gondviselés ugye azért az égi, tehát kellett földi segítség lenni hozzá. Mik voltak a szempontok igazából?
Az interregnum idején akkor Császár István atyával volt a felvételiztetés, most legutóbb is még vele történt ez a megbeszélés a felvételiztetések alkalmával, illetve püspök atyával.
Van-e olyan gondolat bennetek, amit még szívesen megosztanátok erről az egy évről, vagy jövőről a hallgatókkal?
Számomra nagy öröm, hogy a Szent Márton Kölcsönkönyvtár új helyen fog megnyílni. Ez is az egyéves munkánknak az eredménye. Hiszen ez korábban itt volt a püspöki palota melletti bazársorba, és aztán innen 2010-be leköltöztették az Egyházmegyei Kollégium alaksorába ezt a Szent Márton Kölcsönkönyvtárt. Így nehezen megközelíthető volt ez a hely, és Széke János püspök atya egy nagyon elegáns helyet adott a Szent Márton Kölcsönkönyvtár részére. A Szili János utca 5 alatt fog megnyílni június 8-án egy földszinti két nagyon elegáns helységbe. Már el is készültünk a berendezésével, úgyhogy tisztelettel és szeretettel invitálom a hallgatókat, hogy június 8-án tiszteljenek meg minket a jelenlétükkel Szent Márton Kölcsönkönyvtár átadásán délután 3:30-kor.
Akkor a kölcsönkönyvtár is hozzátok tartozik?
Igen.
Esetleg akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy pontosan melyik azok az intézmények, amelyek hozzátok tartoznak, és ti vagytok a gondviselői.
A látogatóközponthoz tartozik maga a püspöki palota, ugye ebbe az első emeleti barokk termek, illetve földszinten kialakított helységek. Aztán a látogatóközpont koordinálja az egyházmegyei levéltárnak a munkáját, illetve az egyházmegyei könyvtárnak a munkáját, és az egyházmegyei könyvtárhoz tartozik még a Szent Márton Kölcsönkönyvtár, illetve Mikes püspök úr külön magánkönyvtára, amely a püspöki palota első emeletén foglal helyet.
Nagyon szépen köszönöm. Nem is akarlak bennetek tovább fenntartani, de azt hiszem, hogy a hallgatók egy egész kerek képet kaptak az egy éve működő Szili János Látogatóközpontról. Nagyon köszönöm Gyula atya igazgató úrnak, Baranyai Martinnak, Iván Henriettának és Fábián Tamás informatikusnak, hogy eljöttek, beszélgettek és az idejüket ránk szánták. További sok örömet és sok-sok áldást a munkátokra. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. És mi is kérjük a hallgatókat, hogy imádkozzanak értünk, mert egy imádságos háttér az mindig nagyon fontos egy közösségnek, egy intézménynek is, és bátorítjuk is őket, hogy jöjjenek el és tekintsék meg ezt a valóban csodálatos püspöki palotát. 2-től szombatig vagyunk nyitva, 9 és délután 5 óra között. Szeretettel várjuk a látogatókat.
Köszönjük szépen! Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Beszélgetést hallottak a szombathelyi Szili János egyházmegyei gyűjtemény és látogatóközpont első évfordulója kapcsán. A beszélgetést Soproni Mónika készítette. Szombathelyi Egyházmegye bemutatása a Mária Rádióban. Mária.
Mária Rádió. A lélek hangja.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Szent atyáink ima által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.